Egyre. Egy valós adatokon alapuló forgalomfigyelő rendszer automatikus jelzése alapján szükség esetén több száz e-buszt irányítanak a belvárosból a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre, így csökkenthető a zsúfoltság és kényelmesebbé tehető az utazás. Híreink végén a várható időjárásról. Napos gomoly felhős idő lesz, egy-egy zápor, néhol zivatar, keleten, északkeleten előfordulhat. A szél többfelé megélénkül. Napközben 19-24, késeste 7-17 fok várható.
5 óra múlt, 5,5 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a most ébredőket is. Április 17-e van, péntek, Rudolf névnapja. Most jöjjön néhány szó a mai tartalomból. Május 1-től megszűnik a korlátozás a rablóhalak kifogására a Balatonon.
A balatoni horgászok nagyon boldogok lehetnek, hogy milyen fogási lehetőségeik vannak. Az országos horgászrendben horgászok 100 darab nemes halat foghatnak 150 kiló értékhatára, ugyanakkor a Balatonon ugyanez a 100-as kvóta megvan, de nincsen korlátozása.
Frissen telepítettek pontyokat a Tiszatóba.
Piaci ponyból, három nyaras korosztályból eddig mintegy 25 000 kilogrammot helyeztünk ki, két nyaras korosztályból 15 000 kilogrammot és közel 10 000 kilogrammot hoztunk az egy nyaras korosztályból. Ezzel a tavaszi telepítésnek a végéhez érünk, de nem az éves telepítésünknek, hiszen nyárra még tervezünk egy adag piaci pontyot hozni, illetve még lesz egy nagyobb mennyiség majd az ősz során.
A részletekkel 17:30-ig jövünk, a műsorunk e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A ma hajnali szerkesztő Gergács Anikó. A Tiszazugi Földrajzi Múzeumot idén az év múzeuma díjra jelölték. Nagy gyűjteménye térség egyedülálló természeti és földrajzi arculatát, valamint a táj és az ember kapcsolatát dokumentálja. A hangtár most közelebbről is megnézi.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Tiszaföldváron a Tiszazugi Földrajzi Múzeum falai között egy olyan világba léphetünk be, amely több tízezer évvel ezelőtt határozta meg a Kárpát-medence képét. Gere Péter történész muzeológus kalauzol el minket a jégkorszak titkaihoz.
Ezek a ősállatcsontok, ezek a jégkorszaki életnek a nyomai. A pleisztocén megafaunához tartozó ősállatoknak a csontjait látjuk itt, elsősorban nagy gerincesekét.
Bár ma már elképzelhetetlennek tűnik, egykor hatalmas csordák vonultak a Tisza mentén. A közel 300 darabból álló gyűjtemény nem csak helyi jelentőségű, hanem országos szinten is egyedülálló kincs.
Megfigyelhetjük óriás szarvasnak, gyapjas orszarvonak, gyapjas mamutnak, őslónak, akár ősbölénynek és őstuloknak is a maradványait, és ez mondhatom, hogy országos szinten is az egyik legnagyobb gyűjtemény. Körülbelül 300 darab ilyen ősállatcsont található nálunk, aminek csak egy kis része látható itt az állandó kiállításban. A legtöbbje az a szemben lévő tanulmányi raktárunkban található.
A történelem során sokféle elmélet született ezekről a csontokról. De miért éppen a Tisza lett az ős maradványok leggazdagabb lelőhelye?
Tulajdonképpen ezek a csontok nagyrészt a Tisza medréből kerültek elő, vagy mederkotráskor, vagy halászok fogták őket. Ugye az állatok a víz közelében éltek, illetve hát a víz nagy jelentőséggel bírt természetesen ezeknek az élőlényeknek a számára is.
A folyó nem csak konzerválta, hanem az évszázadok során a meder változásaival, vagy a szabályozások idején fokozatosan a felszínre is hozta ezeket a fosszíliákat. Gyakran a véletlen és a természet ereje is segít a gyűjtemény gyarapításában.
Amit láthatunk, az egy gyapjas mamutnak a combcsontja, ezt a vízből húzták ki halászok. Ősló is van nálunk, inkább egy póni méretű lehetett ez az őslófaj. Ennek a csontjait is láthatjuk a múzeumokban.
Nem kell azonban hivatásos kutatónak lenni ahhoz, hogy valaki rábukkanjon a múlt egy-egy darabjára. A múzeum közössége, a helyi lakosok, sőt még a legfiatalabbak is aktív részesei a kutatásnak.
Ez olyannyira így van, hogy vannak olyan múzeumbarátok, illetve nekik a gyermekeik, akik lejárnak nyaranta Tiszapartra, vagy a Holtiszapartra, és hát bizony a kis műanyaglapátjukkal, műanyagvödőkkel elkezdik gyűjteni ezeket a leleteket, és sok olyan lelet van a múzeumunk gyűjteményében, amit olyan gyerekek találtak, akik jártak itt nálunk foglalkozáson, megtetszett nekik ez a dolog, érdekesnek találták, és utána ők maguk is szerettek volna gyűjteni.
Könyvtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most pedig nézzük a környező nagyvárosok időjárását. Bécsben jelenleg 16 fokot mértek, Grazban 9-et, Pozsonyban 15 fok van, Kassán 9 fok. Kolozsváron közepesen felhős ég mellett 12 fokot mértek, mint ahogy Aradon is. Újvidéken és Zágrában 13 fok van, Ljubljanában 12, Csíkszeredán pedig erősen felhős ég mellett 7 fok. Most pedig azzal folytatjuk, hogy étvágyánál van az édesvizek csúcsragadozójának számító harcsa, a Tisza vajdasági, törökbecsei duzzasztó gát alatti szakaszán. Hajnali Csali rovatunkban Fazekas Tibor óbecsei pergetőhorgásszal Ternovác István beszélgetett.
Két hét maradt hátra május 1-ig, amikor megkezdődik a harcsa horgászatra vonatkozó tilalom. Lehet fogni az élő Tiszán a törökbecsei duzzasztógát alatt a harcsát.
Most kezd megjelenni, azért már az egy nagyon csekély terep, és a telelőhely nagyon messzire van tőlünk. A fölső szakaszon, a duzzasztógát fölött, ott már egy hónapja fogják a harcsát. Ilyen fenekölő szisztémekre, giliszta. Most elkezdték a napokban kagylóra fogni, ami meglepő, mert a kagylóra általában nyári periódusban szokták, de mostan megjelent kagylóra is hamarabb. Ilyen kisebb példányokat, 2-3-4 kilósokat.
A Hol-Tiszán, amelyik gyorsabban melegedik, hiszen állóvíz, már március első napjaiban is fogták a harcsát. Itt a vízhőmérséklete, épp néztem, még mindig csak 12,5 fokos. Ez is befolyásolja a harcsakapú kedvét?
Attól függ, hogy milyen módszerrel horgászik, mert mondjuk rá a csali horgászatnál.
Műcsaliról van szó.
Egy sodrós vízben, ahonnan kicsit nagyobb a sodrás, az a 12-3 fok minimum meg kell, hogy legyen, hogy ő megzavarja a csalit. Mondjuk egy állóvízen a harcsának a kapu kedve, meg ők elemelkednek, akkor már keresnék a táplálékot vízfelszíniben, már a 8 fokos vízni akar fölemelkedni vízfelszínire a harcsa.
És mi vonzza őket ide a duzzasztó mű alatt?
Tavaszi vándorlási ösztön, hogy megindulnak víznek. Ha lett volna egy áradásos nagyobb víz, nem ilyen alacsony vízállás, akkor hamarabb behúzta volna halat. Nagyon tiszta a víz, alacsony vízállás éreztet, most 30 km-re lejjebbről nagyon nehezen érzi még, hogy visszafelé jöjjön. Még hogyha még a Duna vize mindig melegebb az indulásba tavassza, akkor nem jön be a hal. De miást a Tisza kiegyenlítődik, vagy átlépi azt a dunai vízhőmérsékletnek határát, akkor nálunk elindul a hal főfelé.
Ez azt jelenti, hogy 10 vagy 20 pár kilométert is vándorolnak?
Még 60-at. De amiket fogtunk a napokban, az első megjelent harcsák, az nem az a megszokott tiszai hosszú harcsák, olyan áramvonalas hosszú testtel, hanem az a rövid zömökök, ami a Dunának a harcsájait.
Mennyire volt mozgalmas az elmúlt néhány nap?
Hal az mutatkozóban van, csak mondom, hát épp a harcsa állomány az, ami kicsit elmaradt, csöndbe volt.
Az idén mekkora volt a legnagyobb?
Hát az idén még nem lehet nagyon dicsekedni, mert nem sok harcsát fogtunk. 12 kilós volt a legnagyobb.
Beszélgető társam főleg harcsára horgászik, azt is általában műcsalival keresi. Milyen fajtával?
Mi a gát közelibe horgászunk, néha rendes wobblerokkal harcsázunk, az, amit lesúlyozunk ilyen ólom előkékkel, de hogyha olyan a víz, hogy nem tanálunk olyan közeget, amiben el tudjuk vontatni a wobbleros műcsalikat.
Az erősodrás miatt.
Akkor használjuk ezeket az újonnan főtalált fejbeakasztós szilikonos verziókat.
És ez a két hét, ami hátra maradt az ívási időszakig a harcsa esetében, ez milyennek ígérkezik?
Hogyha mostan ez az időjárás előrejelzésbe válik, akkor jó. Fölmelegedés, az magasabb légnyomásokat, akkor az harcsára ideális kellene, hogy legyen. Még ha lenne még egy kisebb áradás, akkor az még nagyobb harcsákat hozna.
Érdemes jönni és horgászni az élő Tiszára?
Mindig érdemes. Csak most, hogy kinek milyen az a horgász szerencse. Eltanáltalja a jó időt, azt mondják, jó időben jó helyen lenni. Még a sikeres horgászatnak a titka elismeret, még nekünk sokat a vízén van, onnan eredi a tapasztalat.
Kedd délutáni találkozásunk szerencsét hozott a horgásznak, ugyanis az interjú elkészülte, utána azonnal pecázni indult. Este hívott, hogy egy 30 kg-os példányt sikerült a fárasztást követően csónakba emelnie. Ebből is látszik, hogy a horgászat sikeressége nem a felszerelésbe ölt pénz, hanem a vízen eltöltött idő függvénye. Tehát aki kapitális harcsára vadászik, azt töltsön sok időt a vízen.
Már csak két hétig kell várniuk a balatoni horgászoknak, hogy kivessék a horgaikat rabló halakra a magyar tengeren. Május 1-től ugyanis megszűnik minden korlátozás. Jó hír, hogy idén érdemi jogszabályváltozás nem történt, amire külön figyelniük kellene a pecásoknak, és az árak sem emelkedtek. Felszegi Csaba hozza a részleteket.
Igazából nem történt olyan érdemi jogszabályváltozás a balatoni horgászatban, ami a horgászokat érinteni.
Balogh Tibor, a Balaton térségi horgász egyesületek szövetsége elnöke.
Viszont van egy nagyon jó hír, hogy az árak sem emelkedtek, tehát az idén a horgászok, az állami horgászokmányokat, balatoni területi engedélyeket és a tavalyi áron tudják kiváltani. Megpróbálnak az egyesületek és a szövetség is takarékosan gazdálkodni, úgyhogy tudjuk, hogy annyiból gazdálkodhatunk, mint tavaly, ezért ügyelünk a horgászok pénzére.
És még egy kitétel, hogy két szervezet egyesült, ugye nem is olyan régen, ez hogyan történt?
A két szövetség elhatározta, hogy egyesülni fog. Tulajdonképpen 24 év végére történt meg jogilag is ez az egyesülés, akkor a két szövetség tisztújítást hajtott végre, és engem a volt korábbi Balatoni Horgász Egyesületek Szövetségének elnökét választottak meg az új szervezet élére.
Milyen tilalmak léptek mostanában életbe?
Azt tudni kell, hogy a Balatonon egy általános rablóhalas tilalom van, ami március 1-én lépett érvénybe, illetve ez május 1-én 0 óráig tart, ami azt jelenti, hogy mindenféle ragadozó halnak a fogása az tilalom alá esik, kivéve a harcsa, de a harcsa is úgy, hogy sem élő hallal, sem műcsalival nem horgászható, kizárólag csak giliszta csokorral.
Azt, hogy milyen módszerrel horgásznak, arra van bármilyen tilalom most esetleg?
Ugye maga a rablóhalas horgászat, mint említettem, egészen érdekes és különleges a balatoni horgászrend ezzel kapcsolatosan, mert március 15-től május 1-ig a horgásznál nem lehet se csalihal, se halszelet, se műcsali, amely alkalmas lenne a rablóhalak kifogására. És ami még érdekes, hogy se a horgászládába, se az autóba, se a csónakba nem lehet, hogyha az ellenőrök ezt észreveszik, akkor eltiltják a horgászt a horgászattól.
Erre gondoltam, mert úgy tudom, hogy még néha kis csalihal, még pontyot is, nagy pontyot lehet fogni.
Igen, vannak kannibál pontyok, tehát jellemzően én is láttam olyan tavakat, ahol lehalázták pápa mellett a pontyokat, és a raszbóra halakat előszeretettel fogyasztották.
Mi az, ami május után lép életbe, valamilyen szabályozás vagy tilalmi időszak? Életbe lépett egy csónakos tilalom is.
Pontosan, tehát április 1-től május 15-ig vízi járműről tilos horgászni, kivéve az északi parton 50 méteres távolságra, déli parton 300 méteres távolságra. Időkorláta is van ennek reggel 6 órától este 8 óráig, illetve még az is nagyon-nagyon fontos, hogy ez a reggel 6-tól este 8-ig, ez az elindulás időpontját, illetve a beérkezés időpontját jelzi. Nagyon fontos az is, hogy mit nevezünk északi partnak, és mit nevezünk déli partnak.
Ezt is meg keleti partnak.
Vagy keleti partnak, de ugye itt a jogszabály az északi partot és déli partot nevez meg. Az északi part az olajbányász kikötőtől van kezdhelyen, a Peremarteni Horgász Egyesület bejáratáig. Ez az északi part itt, ahol 50 méterre lehet kimenni csónakkal. A többi fennmaradó területen pedig 300 méterig lehet a csónakkal bemenni. Én azt gondolom, hogy a balatoni horgászok nagyon boldogok lehetnek, hogy milyen fogási lehetőségeik vannak. Az országos horgászrendben a horgászok 100 darab nemes halat foghatnak 150 kiló értékhatára, ugyanakkor a Balatonon ugyanez a 100-as kvóta megvan, de nincsen korlátozása. Az egyéb más hal kategóriába 100 kilót foghatnak éves szinten, a Balatonon a balatoni horgász minden nap megfoghatja a 10 kilós limitét, tehát hogyha belegondolunk abba, akkor 3650 kg egyéb halat is foghat, igaz, hogy ez persze természetesen túlzás lenne.
A napokban 20 tonna ponty érkezett a Tiszatóba. A Magyarországos Horgászszövetség tiszatavi kirendeltsége több helyszínen szétosztva engedte be a 2 és 3 nyaras halakat a vízbe. A frissen telepített pontyok gyorsan alkalmazkodnak majd a tiszatavi körülményekhez, és várhatóan 2-2,5 hónap alatt elérik a 35 cm-es kifogható méretet. Juhász Máté halbiológust Pilisi Csenge kérdezte.
Kész vagyunk! Kész! Hölgyek, urak, az utolsó halmaz.
Végig kísérjük a halszállító autót egészen a Halastótól a Tiszató partjáig, ott pedig ugye leengedjük a halakat. Ez egy tervszerűség alapján történik, az, hogy milyen korosztályt, milyen méretet, milyen mennyiséget helyezünk ki adott vízterületre. Ez a korábbi tapasztalatok, illetve a halnak a viselkedése és a időjárás körülmények függvényében dől el. A másik szempont az, hogyha mondjuk piaci halat hozunk, ami mondjuk 3 nyaras korosztálynak felel meg, és horgászok számára az a lényeg, hogy ez már a fogható méretet jelenti, ezt pedig úgy osztjuk szét, hogy lehetőleg a Tiszató minden főbb területére jusson belőle.
Ez az időjárás egyébként, ez kedvezett a telepítésnek?
Ezeknél az idősebb korosztályoknál annyira még nem kiélezett az időjárás faktor, majd ami eztán következik az ivadékoknál, ugye a ragadozó ivadékok fognak most következni. Ott nagyon fontos az időjárás, ugyanis meg kell nézzük azt, hogy milyen idő várható közvetlenül a telepítés napjára és az azt következő időszakba. Például, hogyha csuka előneveltet rakunk ki, ezek még nagyon pici halacskák, itt egy erős szél, egy hullámverés, az komoly károkat tud okozni.
És most a ponty esetében?
Mivel ezek már nagyobb testű halak, ők már jobban kimozogják a hullámzást, illetve megkeresik saját maguknak az alkalmas területeket. Ugye a pontyot azt a vízpartra leérve gyakorlatilag egyben lecsúszdázzuk, és ők szétúsznak a vízterület minden pontjára, ők akkora méretűek már, hogy nagyon nagy távolságokat tudnak megtenni, és saját maguk tudják megválasztani az alkalmas területet. Ezzel ellentétben a csuka, akin gyakorlatilag egyenként rakunk ki, itt ugye több százezres darabszámról beszélünk, mivel az éves tervünk az idénre az 400 000 darab, ennek a kihelyezése napokon belül megkezdődik. A csukáról azt kell tudni, hogy gyakorlatilag ez a pici hal, ez ott marad, ahova tesszük. Minél jobban igyekszünk őket szétszórni, azért is, hogy egyrészt több eséllyel kerüljenek olyan helyekre, ahol nagyobb eséllyel tudnak túlélni, hogy táplálékbázis is elegendő rendelkezésre álljon azon a területen, ahova kitesszük. Ami miatt még szétszórjuk őket, az pedig az, hogy a ragadozók ilyet szeretik egymást is fogyasztani, hogy a kannibalizmus a csukánál az egy nagyon jellemző dolog, ami olyan faktor, amivel nagyon is számolni kell, ezért minél jobban szétszórjuk őket, minél kevesebbet találkozzanak egymással, annál kisebb az esélye, hogy egymást megtámadják.
Pontyot mennyit telepítettek?
Piaci ponyból, 3 nyaras korosztályból eddig mintegy 25 000 kg-ot helyeztünk ki, 2 nyaras korosztályból 15 000 kg-ot és közel 10 000 kg-ot hoztunk az 1 nyaras korosztályból. Ezzel a tavaszi telepítésnek a végéhez érünk, de nem az éves telepítésünknek, hiszen nyárra még tervezünk egy adag piaci pontyot hozni, illetve még lesz egy nagyobb mennyiség majd az ősz során.
Mit fognak még a következő időszakban telepíteni?
Van még tervezve egy jelentősebb mennyiségű compó kihelyezése, ezt már megkezdtük egyébként egy valamivel több mint 500 kilós mennyiséggel, de még közel 2000 kg várja a kihelyezést. Ennek az időpontja az tervek szerint az ősz lesz. Nyilván egy olyan időszak, hogy figyelembe vesszük azt is, hogy a Tiszatónak a sajátságos üzemrendje, hogy a téli vízszintre való átállás előtt még jóval megtörténjen ez, hogy ne maradjon kint a hal a sekélyvizekben.
A horgászok mit szeretnek igazán?
Azt szeretik, hogyha minél nagyobb halat hozunk és minél többet hozunk. Nyilván a magyar horgászok számára az elsődleges célhal még mai napig a ponty. A ragadozók is nagy népszerűségnek örvendenek, és egyre népszerűbb, úgy mondom, a harcsa is, és egyre többet fognak belőle a horgászok, viszont a pontyot fogják legnagyobb mennyiségbe, ezért ezt a halat pótoljuk a legnagyobb intenzitással, de mivel említettem, a ragadozó halak is népszerűek, ő rájuk is figyelünk, és a compó az pedig egy igazi kuriózum fajnak számít, a Tiszató pedig egy tipikusan jó élőhelye a compónak, ezért ezt az állományt igyekszünk erősíteni.
6:30 lesz 7 perc múlva.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Hegyi kaszáló réteg, rejtőzködő állatok, átjáró medvék. A bükk kiváló terepe a ritka növény és állatfajoknak. A bába kalács sokaknak csak egy furcsa szó, pedig régen olyannyira ismert volt, hogy zsenge belsejét meg is ették, de szállanként a lovak nyakára is kötötték fáradtság ellen. Az is hiedelem volt, hogy akkor fog esni, ha a bába kalács összecsukja szirmait. A bükk utolsó epizódjában, Túra Bakancs rovatunkban Bicsák Eszter Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával beszélgetett.
Nem beszéltünk még az élővilágról, a bükk különlegesen érdekes. Itt él például kerecsensólyom, ami szerintem azért Magyarországon nem mindenütt, de hát ezt a sűrű rengeteget, a szintkülönbségeket és a sűrű erdőségeket nagyon kedveli mindenféle vadállat, tehát itt tudjuk, hogy azért átjáró jelleggel volt már mostanában barna medve, visszatelepedett a farkas, még a hiúz, ami egy nagyon óvatos állat, az is megtalálja a helyét. Szóval itt aztán minden van.
Igen, ugye, hogy a Kárpátok szelleme, ugye a hiúz. Hát hogy a hiúz annyira rejtőzködő, hogy arra nincs bizonyíték, hogy szaporodna nálunk, de az biztos, hogy egyébként átjár. A farkasról tudjuk, hogy szaporodik, tehát annak elég jelentős állománya van már a bükkben, ugye a falkában, tehát családban élő példányok is vannak, meg magányos példányok is.
Ezt látjuk is a muflon állományon.
Igen, ez fontos egyébként megjegyezni, hogy se a hiúz, se a farkas nem veszélyes az emberre, tehát mindegyik kerüli az embert, úgyhogy egyáltalán nem kell tartanunk attól, hogy túrázás közben mondjuk farkasokba botlunk. Valóban a barna medve és kóborló példányok megtalálhatók itt. Szerencsére abból sem szokott lenni konfliktus, ezek nem olyan medvék, mint mondjuk az erdélyiek, vagy akár a felvidékiek, nincsenek hozzászokva az ember jelenlétéhez. Nekem egyébként óriási élmény volt, hogy én uráli bagollyal is találkoztam a bükkfensíkon, pont egyszer, amikor hajnalban voltam kint a Háromkövön, és mentem vissza Bánkút felé. Csodálatos volt, egészen közelről láttam egyébként, ott az aszfaltút mellett ült egy fán. Ki is szálltam, hogy lefotózzam, de arrébb libbent. Viszont egy kicsit arrébb, hogy elkanyarodott az út, újra láttam ott egy rétszélén, úgyhogy tudtam róla, igaz, hogy távoli, de azért felismerhető a képen. Tudtam róla képet is csinálni, de például a fehérhátú fakopáncs is, ugye a legritkább fakopáncsunk is él a bükkfensíkon. Valóban a viszonylagos háborítatlansága révén nagyon különleges az állatvilága is.
Azt hiszem a muflon az betelepített, tehát még a muflon pont nem jó példa, az legfeljebb szegény zsákmányul szolgálta a farkasoknak.
Hát ez így van, és ugye az ugyanúgy, ahogy az Zemplénben is, ugye ott, ahol szintén élnek farkasok, ugye nagyon megtizedelték a muflon állományt, de valóban ezt egyébként hogy a vadászati célra telepítették be. Tehát ez egy idegen honos faj a muflon. Ez egy vadjukféle, és ráadásul annyira nincs hozzászokva a ragadozók jelenlétéhez, hogy óriási pusztítást tudtak végezni a visszatelepülő farkasok a soraikban. Ráadásul egy eléggé nem túl óvatos állat ebből adódóan, úgyhogy a farkasoknak könnyű prédát jelentenek a muflonok.
A növényvilágról már pár szót ejtettünk, hogy a bükkben a bükk, független attól, hogy a neve nem biztos, hogy innen ered, de a bükk azért itt jellemző, a lombos erdők is jellemzők, főjebb valamennyi fenyves, és hát nagyon ritka növények például a kaszálókon. A bükk az pár szót megérdemel, mert az elmúlt években nagyon sokszor esett róla szó, hogy hát bizony pusztul Magyarországon. Talán a bükk a magasságokkal arányosan talán még jobban őrzi ezt az állományt.
Hát ugye a klímaváltozás hatásait sajnos a bükkök sem kerülhetik el, tehát az összes középhegységünkben a félő, hogy a bükkök napjai meg vannak számlálva. Valóban itt ugye ezek a magasabb területeken élő montán bükkösök, én nem vagyok erdészeti szakember, tehát ugye nem akarok butaság mondani, de talán valamivel nagyobb biztonságban vannak, de egyébként a kőrisek is nagyon pusztulnak országszerte, ugye itt sok helyen kőrissel elegyesek a bükkök az említett őserdőben is például. Igen, hát sajnos ez így van. Ugye az erdészek mindenféle módszert próbálnak kidolgozni arra, hogy valahogy meg lehessen menteni ezeket, például azzal, hogy melegebb területekről származó bükköket próbálnak ide áttelepíteni, még jobban alkalmazkodtak hozzá, vannak szokva a magasabb átlaghőmérséklethez. De hát igen, tehát alapvetően ugye a bükkfenség az egy kicsit csapadékosabb, hűvösebb terület, és ezt szokták meg ezek a bükkösök.
Említettünk ritka növényeket, a szintkülönbségek emelkedésével olyan növények is vannak, amiket nem szoktunk meg mondjuk egy 400-500 méteren.
Hát meg tényleg a kaszáló rétek a legjobb terepei a különleges növényvilágnak. Például a Nemzeti Parknak a régi címernövénye, hogy a szártalan bábakalács is.
Erre itt gondoltam, a bábakalács fesztivált is rendeznek ma már egyébként ennek a nevében.
Mávinfo.
Fél hat lesz 2,5 perc múlva, úgyhogy mi most friss híreket hozunk a vonattal közlekedőknek. A vonalban Váci Viktor, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban országszerte zavartalan a vonat közlekedés. Tart a karbantartás az Észak-Balatoni vonalon, még vasárnapig a sebes vonatok csak Balatonfüred és Tapolca között járnak, a személyvonatok helyett Székesfehérvár és Balatonfüred között pótlóbuszok indulnak. A fővárosból az északi partra utazók a Balaton Intercity-kkel utazhatnak Lepsényig, ahonnan pótlóbuszok indulnak Balatonfüredre. Még ma estig tart a sziklakitermelés a Szobi vonalon, ezért Nagymaros és Szobállomás között változott a vonatok menetrendje, több délutáni G70-es vonatnál ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A következő két hétvégén karbantartás lesz az esztergomi vonalon, mintegy fél órával hosszabb eljutási idővel kell számolni. Már péntek estétől vasárnap éjszakáig az S72-es és Z72-es vonatok helyett Óbuda és Piliscsaba, az S76-osok helyett Óbuda és Pilis-Vörösvár között kell pótlóbuszra átszállni. A hétvégén karbantartás miatt a H5-ös hévfővárosi szakaszán a Batthyány tér és Békásmegyer között kell pótlóbusszal utazni, melyek szombat délután demonstráció miatt rövidebb útvonalon csak a Flórián tér és Békásmegyer között járnak majd. A változásokról, ideiglenes forgalmi rendekről érdemes tájékozódni a MÁV honlapján. Jó utazást kívánok!
Váci Viktornak köszönjük szépen, és egy hír az utakról, az M0-as autót és M31-es autó csomóponti ágán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban kigyulladt egy kamion. Az 54-es kilométernél lévő csomópontnál az érintett ágat lezárták. A forgalmat az M0-as autóút 55-ös kilométernél lévő csomópontja felé terelik. Fél 60, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Megnövekedtek a román gazdák költségei, az üzemanyagdrágulás láncreakciót indított el, összesen 20-30%-kal emelkedtek a mezőgazdasági munkálatok kiadásai. Itthon a szárazság és a korai fagyok mellett a munkaerőhiány is gondot okoz. 6 óra előtt erről is beszélünk, most hírek következnek Beslin Bettinával.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő magyar kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről. Ezek közül a legfontosabbak a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért Magyarországnak és az Európai Uniónak is érdeke a gyors előrelépés. A Tisza kormány megalakulása után is megmarad az üzemanyagok védett tára, jelentette be Magyar Péter. A leendő miniszterelnök tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL csoportelnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy hazánk zavartalan üzemanyag ellátása továbbra is biztosított. Először adott interjút a vasárnapi választási vereség után a Fidesz elnöke. Orbán Viktor a Patriótának azt mondta, a jelentős kudarc miatt a párt teljes megújulására van szükség, nem elég egy-két pozíción változtatniuk. A leköszönő kormányfő hozzátette, az első eredmények beérkezése után gyorsan kiderült, hogy kampányuk nem működött. 10 napos tűzszünetről állapodott meg Izrael és Libanon, a hírt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután egyeztetett a két ország vezetőjével. A fegyvernyugvás magyar idő szerint csütörtökön 23 órakor lépett életbe. Ingyenes rendezvényt tartanak szombaton a budapesti Kincsen Parkban. Lesznek ügető és agárfutamok, tandemverseny, panoráma buszozás, valamint gasztronómia udvar is várja az érdeklődőket. Napos gomoly felhős időnk lesz, egy zápor, néhol zivatar, keleten, északkeleten előfordulhat, napközben 19-24, késő este 7-17 fok várható. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a hajnaltáj, Gécsek Tóth Enikővel.
Beslin Bettinának nagyon szépen köszönöm. Budapesten jelenleg gyenge nyugati szél mellett 13 fok van, Győrben 9, Mason-Magyaróváron 10, Sopronban 12 fokot mértek, Szombathelyen 5-öt, Pápa 6 fok, Veszprém 13 fok, Székesfehérváron mérsékelt észak-nyugati szél mellett 12 fok van, Szentgotthárd 8 fok, Zalaegerszeg 9, Keszthely 10, Nagykanizsa 6, Kaposvár 7 fok. Siófokon gyenge délnyugati szél fúj, 13 fok van, a Balaton 14 fokos. Pécs 11 fok, Paks 7 fok, Baja 6 fok, Kecskeméten 9 fok van, Egerben 8, Széchenyben 6, Miskolcon 8. Szolnokon gyenge északi szél fúj, 9 fokot mértek, Karcagon 10-et, Nyíregyházán 10-et, Debrecenben 13-at, Záhonyban és Szegeden egyaránt 8 fok van, Békés Csabán 10, a Kékestetőn pedig gyenge, északnyugati szél mellett 8. Fél 6 múlt 3 perccel. Nézzünk néhány téma ajánlatot a következő szűk fél órából. Meg tudjuk magunknak termelni a gyümölcsöt és a zöldséget. A Magyarország legszebb konyha kertje verseny legfőbb célja, hogy erre mindenki, akinek kertje van, ráébredjen.
Mitől szép egy konyhakert, vagy egy kis kert?
Én mindig azt mondom, harmonikus, tehát nem véletlen mondják mindig a biodiverzitás, hogy harmonikus legyen a kert. Minden legyen benne, a növényektől, a virágoktól, élő helyektől kezdve minden.
Már javában zajlik a jelentkezés a versenyre, erről is beszélünk, de hallhatnak arról is, hogy a kertészkedés újra a mindennapok része lehet, elindult a kertművelő, a Nébih új kertészeti programja.
A mostani fiatalabb generációkban felébredt a vágy a korábbi nagyszülőknél tapasztalható kertészkedéshez, zöldműveléshez, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy igény van a tekintetben, hogy az emberek jól érthető, könnyen érthető, nem túl tudományosan megfogalmazott, de nagyon hasznos információkhoz könnyen hozzájussanak.
6 óra előtt jövünk tehát a részletekkel, a szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó, a hangmérnök Sije Gábor.
Pozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Japántól Európáig a cseresznyefák világa alapvetően két nagy csoportra osztható a felhasználás célja szerint. A lenyűgöző virágzatáért ültetett japán díszcseresznyékre és a gyümölcsért termesztett európai cseresznyékre. Részletek Pozsik gazda riportjában.
Meggyes Éva fiatal kertészmérnök kollégámmal részt vettünk már a fűvészkertben cseresznyevirágzás ünnepen. Hogyha a népek, nemzetek növényeit veszük sorba, akkor talán nem tévedek nagyot, hogy a japánoknál a japán cseresznye az a nemzeti növény?
Igen, a japán cseresznye virág valóban. Évszázadokra visszamenőleg a cseresznyevirág ünnepe az valóban ünnep Japánban. Ez a sakura ünnepe, amikor a lakosság nagyon nagy része piknikezik, sétál, találkozik a cseresznyefák virága alatt, és eltölti azt a rövid időt, amíg valóban ezek a virágok nyílnak. És a cseresznyefa azért is lett a japán népszimbóluma, mert hogy a természet mulandóságára hívja fel a figyelmet a virágzás elillanásával, virágzás idejének rövidségével.
Kósa professzor úr mondta, hogy talán európai gondolkodással nem is tudjuk igazán felfogni azt, hogy egy-egy japán mit lát, vagy mit gondol, amikor esetleg órákig néz egy-egy cseresznyevirágot, vagy egy virágzó cseresznyefát.
Valószínűleg más a mentalitásuk, az élethez való hozzáállásuk, mint itt a felgyorsuló Európában. Időtlenséget is meg lehet abban élni, hogy az ember egy virágot figyel. Ha van ideje, akkor a virág nyílását is, akár ha szerencséje van, akkor abból egy kis részt megélhet, de tulajdonképpen, ahogy a bimbó kipattan, vagy ahogy a virág kipattan, az egy új energiát, az életenergiát tudja közvetíteni, hogyha valaki erre nyitott és erre tud figyelni. Az ismert japán cseresznyefajták nem is hoznak termést. Csak a virág a tökéletesség, a szépség, és utána nincs terméskötés, nem hoznak termést.
És milyen érdekes az európai cseresznye, vagy ha gondolunk Brózik Sándor professzor úrra, tényleg a cseresznye nemesítés nagy öregére, aki már sajnos nincs közöttünk, de a fajtái itt vannak, csodálatos hölgyek, cseresznye hölgyek, hiszen női neveket választott az önmeddő fajták számára, férfi neveket az öntermékeny fajták számára, de ez egy egész más világ. A japán cseresznye, és más ez az európai cseresznye.
Az európai cseresznyének egyszerű virága van. Az is valóban csodaszép, amikor egy cseresznyefa virágba borul, annak a fehérsége, a szépsége az is ámulatba ejtő, de itt valószínűleg, hogy a következő szépség, meg a következő várás, az már a termés lesz. Ott pedig egyszerűen a természet elillanásával, vagy annak a rövid időnek a megfogásáról gondolkodik az ember, amit a telt virágú cseresznyék jelentenek.
Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, az üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-7300. Javában zajlik a jelentkezés a Magyarország legszebb konyhakertje versenyre, amelynek célja, hogy bemutassa a gondosan művelt, fenntartható konyhakerteket, és ösztönözze a lakosságot a zöldség és gyümölcs termesztésre. Az elmúlt évek során több mint 860 településről csaknem 25 ezer kertet mérettek meg a kertészkedők. A pályázók idén is több kategóriában indulhatnak, a zsűri pedig a kertek rendezettségét, változatosságát és környezettudatosságát értékeli. Gárdonyi Eszter először egy a versenyen háromszor is győzni tudó kertészt, Újhelyi Károlyt kérdezte.
Háromszoros győztesen ülök én itt?
Igen. Háromszor sikerült megnyernem. Ez három különböző kategória volt, tehát nem háromszor ugyanaz, hanem a különböző években, különböző kategóriákba lehet nevezni, a balkont, a kiskert, nagykert, és nekem mivel hétvégi kertem van, ezért zöldséges kategóriába, gyümölcsös, meg diszkert kategóriába is indultam 3 éven külön-külön is.
Mitől szép egy konyhakert, vagy egy kiskert?
Én mindig azt mondom, harmonikus, tehát nem véletlen mondják mindig a biodiverzitás, hogy harmonikus legyen a kert, minden legyen benne, a növényektől, a virágoktól, élő helyektől kezdve minden.
Volt olyan különlegessége a kertnek, ami csak önre jellemző?
Talán a sok pad. Tehát mindenhol van virág, még a zöldségek között is. Ma nagyon fontos ez a méh csalogatás, tehát a beporzás egyre fontosabb lesz. Tehát az egész növények között is mindenhol van a veteményesben virág, és ettől úgy néz ki, mintha ez egy pihenő kert lenne, közben hát ugye termelünk.
Milyen kritériumoknak kellett megfelelni ezen a versenyen?
Ezt nagyon jó kitalálták, mert minden évben más tematika volt. Olyanok voltak, hogy madárbarát kert, aztán talajminőségi javítás különböző eszközökkel, a forgatás nélküli művelés. Voltak például olyan, hogy legyen benne ez a mély telep, tehát úgy hívják ezeket, hogy rovarhotel. Ugye szépen végigmentek mindenféle témán.
Amikor ön nyert, ugye ebben a három esetben, ez már azt jelenti, nem, hogy valaki örökös győztes.
Igen, örökös díjas, mindig viccelődök vele, hogy ugye a negyedik, a legmagasabb fokozat az életműdíj, és azért még ezt halogatom egy kicsit.
Van egyfajta indoklás, amikor az ember megkapja az oklevelet, indokolják, hogy miért pont ez a kert győzött?
Igen, pontosan mindenkinek felolvassák azt, hogy miért ő kapta.
A projekt Magyarország kormánya és az Európai Unió társfinanszírozásával tudott megvalósulni, mondja Sári Kovács Szilvia, ötletgazda, programigazgató.
2013-ban hirdettem meg első alkalommal Magyarország legszebb konyhakertje országos versenyt. Tettem ezt mindazért, hogy ne maradjon érintetlen területünk, az udvarok ne gyomosodjanak, ne csak fűvel és virággal legyenek gazdagabbak, hanem kertet műveink pontosan azért, mert meg tudjuk magunknak termelni a friss, egészséges zöldséget és gyümölcsöt. És ezáltal meg tudjuk becsülni, és el tudjuk ismerni, meg tudjuk jutalmazni mindazok munkáját, akik az elmúlt években a kerthez, a földhöz hülyek maradtak, és művelték azt. Illetve példát tudunk adni mindenkinek, hogy a legkisebb területen is milyen sok mindent meg lehet termelni, és példát tudunk adni a fiataloknak is a földhöz való szeretetre, illetve a kertészkedésre, és a kertészkedés csinyára, bínyára is meg tudjuk őket tanítani azzal, hogy ott vannak az idős tapasztalt kertművelők mellett.
Ugye nyilván nem mindenkinek van lehetősége nagyobb kertben konyhakertet művelni, ezért is több kategóriája van ennek a versenynek.
Így van, igyekeztem minden kategóriát, illetve minden területet felölelni, éppen ezért van balkon kategóriánk, van mini kategória, ami az 50 négyzetméter alatti kerteket célozza meg, illetve a normál kategória, ami az 50 négyzetméter feletti kerteket várja, de gondoskodnom kellett azokról is, akik a település mellett kiosztott, úgymond zárt kertekben kertészkednek, így aztán van zárt kert 1-es zöldséges kategória, van zárt kert 2-es gyümölcsös kert kategória, és van zárt kert 3-as vegyes kategória, ahol a zöldség és a gyümölcs együtt van jelen, és az igényeknek megfelelően szerencsére ki kell alakítanom egy utolsó 7. kategóriát is, a közösségi kategóriát, ugyanis nagyon sok lakóközösség elkezdett kertet művelni, sokszor 10 emeletes házak között vannak gyönyörű közösségi kertek kialakítva, és most már vannak óvodáink, bölcsödéink, iskoláink, és mindenféle lakóközösségünk, idősek otthona, fogyatékkal élők otthona, és tulajdonképpen önkormányzati kertek mellett minden kertművelő közösségnek a jelenléte elmondható, és ezzel tud büszkélkedni a program.
A Magyarország legszebb konyhakertje versenyre április végéig lehet még jelentkezni. Elindult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal új szemléletformáló kezdeményezése, a kertművelő program. Az alapgondolata az, hogy a kertészkedés jóval több, mint szabadidős tevékenység, segít közelebb kerülni az élelmiszereink eredetéhez, erősíti az önellátás jelentőségét, és hozzájárul a generációk közötti tudás és tapasztalat átadásához. A részletekről Kobolák Attila, Várszegi Gábort, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrás források igazgatóját kérdezte.
Madárcsicsergés, napsütés, megérkezett a tavasz, a jó idő. Elkezdődött a kertész szezon is, emiatt a Nébih kertművelő programot indított, amelyet a kertművelő.hu oldalon találnak.
Magának a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak mindig is fontos feladata volt és célkitűzése volt, hogy próbáljunk az embereknek az élelmiszerlánccal kapcsolatban hasznos információkat biztosítani, tudatosságot építeni az emberekben minden területen, ami az élelmiszerlánchoz kapcsolódik. Ennek egy nagyon fontos területe a növénytermesztés, és azt tapasztalván, hogy a mostani fiatalabb generációkban felébredt a vágy a korábbi nagyszülőknél tapasztalható kertészkedéshez, zöldműveléshez, akár városias környezet beszélésünk, és csak a teraszon, a balkonon néhány cserében valamilyen kis fűszernövény termesztésére gondolunk, akár valaki vidéki környezetben konyhakertet vagy házi kertet művelne, vagy művel esetleg, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy igény van a tekintetben, hogy az emberek jól érthető, könnyen érthető, nem túl tudományosan megfogalmazott, de nagyon hasznos információkhoz könnyen hozzájussanak. Az emberek legjelentősebb része ismerősöktől, barátoktól kérdez, hogyha elkezdi a növénytermesztést, vagy valamilyen kertészeti tevékenységet, ami nagyon jó, de szerintünk azért az a biztos, hogyha van mellette biztos, könnyen elérhető, közérthető módon megfogalmazott információforrás, próbálja az információkat időben is úgy érteklődő közönség számára biztosítani, ami éppen aktuális. Tematizáltuk is az elérhető tartalmakat, milyen növénycsoporttal kapcsolatban érdeklődik valaki. Négy területet különítettünk el a kertészeti növényeken belül, a zöldségnövényeket, a gyümölcsöket, a dísznövényeket és a fűszernövényeket. Ezen kívül a növényes talajvédelemhez kapcsolódóan gyűjtjük össze a szakmai tanácsokat. Itt akár egy lemosó permetezésről, növényvédelmi tevékenységről, ami ugye a gyümölcsösökben, például az almatermésűeknél nagyon fontos, akár tápoldatozásról, talajvédelemről beszélünk, és van természetesen egy harmadik csoport, ahol pedig alapvetően a szaporítóanyagokról, vetőmagokról beszélünk, hogyan kell vetni, milyen mélyre, hogyan alakítsuk ki a magágyat az adott növénykultúra esetében, gombás betegségek elleni kezelések, de ugyanígy egyébként megtalálható például a zöldségnövényhez kapcsolódóan, hogy hogyan kell előcsíráztatni a burgonyát, hogyan kell sárgarépát, borsót vagy retket vetni, amik ugye a jellemző legelső primőr növényeink, vagy éppen otthon hogyan tud az ember dugványozással kvázi ingyen saját növényeket előállítani.
Sárgarépa, retek, borsó, ezek az aktuálisak, de ezeken felül mégis mire készüljenek a kertészkedők áprilisban?
Dísznövények esetében tavaszi korai virágok az aktuálisak.
Mint például a tavaszi kankalin vagy a liliomfa, amely akár 5 méter magasra is megnőhet.
Ezen kívül pedig ugye a városi környezetről beszélünk, akkor a gyepekhez kapcsolódó cellőztetési és lassacskán majd az első fűnyírási időszakok is elérkeznek.
A kertészkedés segíti az agráriumot is? Emiatt is mondhatjuk, hogy több, mint egy sima szabadidős tevékenység?
Szemléletbeli formálás, egy tudatosítás. Magát a mezőgazdaságot úgy segíti, hogy az embereknek a figyelmét, az érdeklődését a növénytermesztésre fordítja rá. Segít átélni azt az örömöt, ami azt jelenti, hogy valaki saját magának termeszt mondjuk egy kis paradicsomot, teljesen más íze és élménye lesz ennek a paradicsomnak az elfogyasztásában, mint hogyha valaki egyébként a boltban megveszi a paradicsomot. Így végig tudja kísérni egy ember adott növények esetében, hogy mekkora munka is és mekkora tevékenység is az, hogy ezeket a növényeket egyébként valakik előállítják, és egy biztonságos élelmiszert állítanak elő belőle. Attól több, hogy ez egy olyan szabadidős tevékenység, aminek egy kézzel fogható, egészséges és természetközeli eredménye van, hiszen a saját konyhánkba termelhetjük meg ezáltal a saját zöldségeinket és gyümölcseinket, ami azt gondolom, hogy a mai rohanó világban és a mai természeti környezettől elszakadó városias környezetben sokkal nagyobb érték, mint egy egyszerű szabadidős tevékenység.
A Nébih kertművelő programjának információi a www.kertművelő.hu oldalon találhatók meg. A közel-keleti háború miatti olajválság és az üzemanyagárak ebből eredő drasztikus drágulása a román gazdák költségeit is megnövelte. Az üzemanyagemelkedés pedig láncreakciót indított el. Többe kerülnek a vegyszerek, vetőmagok, inputanyagok, amit tetéz a hiánycikknek számító műtrágy árának emelkedése is. Mindez együtt 20-30%-kal növeli a tavaszi mezőgazdasági munkálatok költségeit. A román mezőgazdasági minisztérium tervezi az üzemanyagár kompenzáció egyszerűsítését és kiterjesztését, mindemellett a szárazság is komoly problémát okoz a határon túli gazdáknak. Pataki Lehel Zsolt információi.
A magas üzemanyagárak éreztetik hatásukat a nyers és alapanyagok árában. Ugyanakkor a felvásárlói árak nem követik a drágulást. Mondja Nagy Zsolt fiatal gazdálkodó, az Arad megyei Magyar Gazdák Egyesületének falugazdásza és alelnöke.
Lássuk, az üzemanyagot is 8 lejről 10 lejre felugrott, a vegyszerek, vetőmagoknál is növekedés van, de ami alapvető a műtrágyák, azok 30-40%-kal is megdrágultak. A másik az, hogy még nehezen is lehet találni már piacon műtrágyát, ezért a gazdák ugye hátrányban vannak, mivel a gabona ára egyelőre nem növekedett, hiába sok gazda raktározta akár még most is a búzát, ugyanannyit kap a búzáért, mint aratáskor. 80-85-ban körül mozog a búzának az értéke. Szóval a gazdák hiába beraktározták, vigyáztak rá, gázosították, plusz költségük keletkezett ebből kifolyólag, egyenlőre nem fizetik meg. Ezelőtt 10-15 éve is a felvásárlási árak ugyanennyik voltak, és ahhoz képest az input anyagok árai akár háromszoros ára is megnőttek. Ezért a gazdák egyelőre nem tudnak se fejlődni, hanem egy helyben mozognak, jó esetben ki tudnak jönni nullára.
A Román Mezőgazdasági Minisztérium bejelentette, hogy tervezi az üzemanyagár kompenzáció egyszerűsítését és kiterjesztését. Eszerint a bejegyzett termelők utalványt kapnának, amivel két lej 71 banival olcsóban vásárolhatnának gázolajat közvetlenül a benzinkutaktól, és nem utólagos elszámolás alapján kapnák meg a támogatást. Illetve minden nyilvántartott gazdát megilletne a kedvezmény, nem csak a jogi személyiséggel rendelkezőket. Ismerteti a kiszivárgott részleteket Nagy Zsolt.
Majd a benzinkútról direkt úgy fogjuk venni az üzemanyagot, hogy áfa nélkül és az jövedéki adó mentesen, de egyenlőre nem látom azt a helyzetet, hogy ezt hogyan tudják megoldani. Eddig is megvoltak ezek a támogatások, akik valamiféle jogi személyiséggel rendelkeztek, vissza tudták igényelni a jövedéki adót. Sok gazdának ugye áfa fizetős cége van, ezért az áfát is vissza tudta igényelni. Újdonság lenne azoknak a gazdáknak, akik eddig nem kapták meg ezt a támogatást. Itt beszélünk a kisgazdákról, az őstermelőkről.
Az üzemanyagár támogatás kiterjesztése még csak terv szintjén létezik, de a segítségre mielőbb szükség lenne a falugazdás szerint.
Most már elindultak a mezőgazdasági munkálatok, ugye vegyszerezések, talajelőkészítések, vetések. A gazdák ilyenkor használják a legtöbb üzemanyagot, ezért ilyenkor kellett volna ez a segítség.
Nagy Zsolt, a radi falugazdás szerint az anyagi támogatás még nem minden. A termelőknek másra lenne a legnagyobb szükségük.
A legnagyobb szükség ugye az esőre. Itt az elmúlt években legfőképpen a szárazság tett be a gazdáknak, mivel hiába termeltünk volna, akkor is legalább ki tudtunk volna jönni nullára, vagy egy nagyon kis profittal tudtunk volna ilyen kicsi árak mellett is dolgozni. De hogyha nem terem a gabonánk, szinte semmit, abból ugye csak mínuszunk van. Az elmúlt évek nagy szárazságai miatt most már a gazdák nem mernek vetni kapásnövényeket, itt beszélek kukoricáról, de napraforgóról is. Sokan mondanak le, területileg egy gazdaság akár 60-70%-át is felhagyja ezeknek a kultúráknak. Próbál több kalászost vetni, több repcét vetni, de a tavaly évben is, ahogy elvetettük a repcét, augusztus vége, szeptemberben nem volt csapadék, nem megfelelően kelt ki, az se fog akkora profitot hozni, mint ahogy kiszámolták a gazdák, de az se éri meg, hogyha kicsit jobb állapotban vannak a repcék, hogy kiforgassák őket, mivel bizonytalan az idei év is a kapásnövények felől. Már most lássuk, hogy mekkora szárazság van, több mint másfél hónapja alig volt csapadékunk, ami már nagyon szükséges lenne, mivel most vannak a vetések, a talaj teteje ki van száradva.
A román kormány által meghirdetett és júniusig érvényben lévő üzemanyagpiaci válsághelyzet idején csökkenthető az üzemanyagokban alkalmazott bioüzemanyagok kötelező aránya. De ettől függetlenül a gazdáknak nem kell tartaniuk a kereslet visszaesésétől. Nagy Zsolt falugazda szerint például a repcének jelenleg is van piaca.
6 óra lesz 8 perc múlva. Itthon a szárazság és a korai fagyok mellett a munkaerőhiány is gondot okoz. Szentesen Bakó Dániel családi gazdasága is keresi a dolgozók ezeket. Nemrég az egyik közösségi oldalon adtak felálláshirdetést. Nagy Margit járt nála.
Elindult a szezon a kertészetben, hogy a tavasszal már bőven szedjük a paprikát, és a zöld munkák is elindulnak. Általában ehhez keresünk munkát. Tudni kell, hogy a kertészetben a legnagyobb input az az élő munka, hiszen ez a legnagyobb költségtényező egyébként a kertészetben. Szeretünk olyan munkatársakkal dolgozni, akik tudják, hogy hogyan kell ezt a munkát végezni, és jó minőségben dolgoznak.
Vannak akkor állandó munkatársak, és vannak szezonális munkásaik, és ha jól sejtem, akkor most szezonális munkásokat keresnek.
Most éppen állandó munkatársakat keresünk, mi szeretjük azt, hogyha folyamatosan és hosszú távon tudunk gondolkodni.
Többektől hallom, hogy azért szeretik a szezonális munkásokat, mert akkor nem kell egész évre bért fizetni.
Igen, de mi egész évben dolgozunk, tehát a mi szakmánk az a termálvíznek köszönhetően egész évben lehetőséget biztosít arra, hogy munkavállalókat alkalmazzunk. Ez azt jelenti, hogy elpalántálunk mondjuk január elején, a következő ültetés pedig megint ugye januárban elkezdődik. Ez azt jelenti, hogy egész évben tudunk dolgozni, de ez azért van, mert van termálvízünk, és így egész évben tudunk termelni. Ehhez viszont állandó munkaerőt szoktunk alkalmazni, ez azt jelenti, hogy mi bejelentjük a dolgozóinkat 8 órába, és ennek megfelelően dolgozunk.
Hány munkatársal dolgoznak jelenleg, és hány munkatársat szeretnének felvenni? És milyen munkára?
13 állandó munkatársunk van, és olyan 5-6 alkalmi munkás, aki segít.
És őket nem lehet véglegesíteni?
Adott esetben lehet, de nem mindenki vállalja ezt.
Tehát akkor nem önökön múlik, hanem a munkavállalókon múlik.
Nem. Ez egy kettős játék, igazából függ a munkavállalón is, és a munkaadón is.
Mennyire fontos az önöknek, hogy szakképzett legyen az a munkaerő, vagy betanítják őket?
Betanítjuk őket, mindenki tudja ezt a munkát végezni, akinek van kezelába szeme. A növények között kell dolgozni. Növényházban ez egy viszonylag humánusabb munkakör, mint mondjuk egy gyárban egész nap ugyanazt a robot munkát csinálni, itt változatosabb a munka, de be kell tanuljon, és ahány ház annyi szokás, ez azt jelenti, hogy minden kertész szereti maga formálni azt a munkát, amit el kell végezni, mi tanítjuk be a munkatársainkat.
Ismerek itt a környéken olyan üvegház tulajdonosokat, kertészeket, akik külföldről hoznak munkásokat.
Mi nem ezt az irányt választottuk, mi azon dolgozunk, hogy a helyi lakossággal együttműködve tudjunk működni. Nálunk helyi lakosok a munkavállalók. Szentesiek, Szentes környéki lakosok.
Jelentkeznek?
Igen, jók ezek a lehetőségek, a social médiás felületek jók erre a célra jelentkeznek. Nyilván van fluktuáció, tehát van, aki jön, van, aki megy, de vannak olyan munkatársaik, akik már 10-12 éve vagy még régebb óta nálunk dolgoznak.
Azt hallom, hogy sokszor azért kell külföldről behozni munkásokat, mert azok olcsóbban vállalják. Önök megfizetik a munkásokat?
Nehéz kérdés ez igazából, mert hogyha külföldről jön valaki, akkor annak szállást is biztosítani kell, adott esetben akár étkezést is, illetve ki kell fizetni egy munkaközvetítőt. Amikor helyi lakosokat foglalkoztatunk, akkor ilyen nincs, hiszen helyben...
Nincsenek ilyen extra költsége.
Nincsen extra költség, és nincs harmadik személy, hanem van egy direkt kapcsolat és egy direkt elszámolás. Munkavállalóink hozzánk vannak bejelentve, nem pedig egy munkaközvetítő céghez. Nekünk nincs ilyen kötelezettségünk, azonban nagyon fontos, hogy a kertészet egy kiszolgáltatott pályán van. Nem mi határozzuk meg az eladási árainkat, hanem adott esetben a multi vagy egy közvetett partner, aki esetleg beszállít a multihoz. Ezért nagyon fontos az, hogy a munka végzéshez és a munkabérhez teljesítménynek kell párosulnia.
Igen, olvasom, hogy bejelentett munka, de teljesítménybért ajánlanak.
Ez azt jelenti, hogy figyelembe veszük a teljesítményet, az, hogy mennyit teljesít egy adott órában. Erre van egy rendszerünk. Ez a kulcsa ennek igazából, mert hogyha mondjuk van egy munkavállalónk, de leül a sor végén minden órába vagy fél órára, akkor az nem fog működni. Nem párosul teljesítmény a munkavégzéséhez. És lehetőség szerint megteremteni azt a lehetőséget, hogy olyan jövedelemhez jusson a munkavállaló, ami számára is megfelelő, de mi is megkapjuk azt az elvégzett munka teljesítményt, amit elvárunk, hiszen egyébként nem fog működni a dolog.
Azt is hallottam, hogy a hazai munkaerőkínálatból nagyon kevesen vannak olyanok, akik szívesen dolgoznak a mezőgazdaságban. Önnek mi a tapasztalata?
Ez szerintem a lokális kérdés alapvetően. Tehát Szentes egy 50 éve kertészeti tevékenységgel foglalkozó város volt, az ügyvéd és orvos is kertészeti tevékenységet végzett, hiszen olyan jövedelmező volt a 80-as, 90-es, akár a 2000-es évek elején is ez a tevékenység, ami ezt indokolta. Ma ez másképpen van, rendkívül nehéz a munkánk. Én nem gondolom azt, hogy Szentesen ne akarnának itt dolgozni az emberek. Sokszor jobban szeretnek itt dolgozni, mint mondjuk egy gyárban, egy szalag mellett.
Helyben van például.
Helyben van, így van, meg mi egy családi gazdaság vagyunk alapvetően. Megpróbálunk olyan munkakörülményeket teremteni, ami nem csak pénzügyi oldalon, hanem humán oldalon is megfelelő.
Tudná erre példát mondani?
Közvetlen kapcsolat van, jó viszonyban a dolgozóinkkal, próbáljuk segíteni őket minden egyéb kérdésben, ami ezen túl menő, hogy bért fizetünk. Jelentkeztek többen is, folyamatban van a meghallgatásuk, úgyhogy reméljük, hogy a folyamat végén találunk 2-3 olyan munkavállalót, akivel bővíthetjük a csapatunkat.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal Time, már a legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást a mediaclick.hu internetes oldalon tudják meghallgatni még 60 napig. A hangmérnök Sije Gábor és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.